Szeretettel köszöntöm én is a testvéreket, örülök, hogy nem csak ott a folyónál gyűlhettünk össze, hanem itt is összegyűlhetünk az Úr házába. Adja az Úr, hogy áldott együttlét legyen ez számunkra. Kérném testvéreim, hogy nyissuk ki a Bibliánkat a római levélnél. A római levél első fejezetének a 16. versétől a fejezet végéig, a 32-es versig olvassuk az igéket. Tehát Pál levele a rómaiakhoz. Kérem, hogy állva hallgassuk meg ezeket az igéket. Pál levele a rómaiakhoz. Első fejezet 18. versétől olvasnám az igéket majd. Tehát római levél első fejezet 16. versétől így hangzik az ige. Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére, először a zsidóknak, majd pedig a görögöknek. Mert abban Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki hitből hitbe, amint megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni. Isten ugyanis kinyilatkoztatja a maga haragját a mennyből, az igazság útját álló gonosz emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen, mert ami megismerhető Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Láthatatlan valóját, azaz örök hatalmát és istenségét meglátja alkotásain az értelem a világ teremtésétől fogva. Ezért nincs mentségük, mert bár Istent ismerték, mégsem dicsőítették vagy áldották, mint Istent, hanem hiába valóságokra jutottak gondolkodásukban, és sötétség borult oktalan szívükre. Akik bölcseknek mondják magukat, bolondá lettek, és a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték halandó emberek, sőt madarak, négylábúak és csúszómászó képmásával. Ezért kiszolgáltatta őket Isten szívük vágyaiban a tisztátalanságnak, hogy meggyalázzák egymás testét. Az ilyenek Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, és a teremtményt imádták és szolgálták a teremtő helyett, aki áldott mindörökké. Amen. Ezért kiszolgáltatta őket Isten gyalázatos szenvedélyeiknek, mert asszonyaik felcserélték a természetes érintkezést a természet ellenessel, ugyanúgy a férfiaik is elhagyták a női nemmel való természetes érintkezést, és egymás iránt ébredt vágy bennük, férfiak férfiakkal fajtalankodnak, de el is veszik téveigésük méltó büntetését önmagukban. És mivel nem méltatták Istent arra, hogy megtartsák ismeretükben, Isten kiszolgáltatta őket megbízhatatlan gondolkodásuknak, hogy azt tegyék, ami nem illik. Tele vannak mindenféle hamissággal, gonoszsággal, kapzsisággal, rosszasággal, tele irigységgel, gyilkos indulattal, viszálykodással, csalással, rossz indulattal, besúgók, rágalmazók, istengyűlölők, gőgösek, fennhéjázók, dicsekvők, találékonyak a rosszban, szüleiknek engedetlenek, kíméletlenek, szószegők, szeretetlenek és irgalmatlanok. Ezek ismerik ugyan Isten igazságos rendjét, amely szerint halálra méltók, akik ilyeneket tesznek, mégis nem csak teszik ezeket a dolgokat, hanem azokkal is egyetértenek, akik ilyeneket tesznek. Imádkozzunk, testvéreim! Úr Jézus Krisztusunk, köszönjük, hogy a te igéd, a Biblia, a kinyilatkoztatás, ami tőled ered, és amit nem tudunk sehonnan a világból előhívni, az örök és igaz. Köszönjük azt is, Urunk, hogy most olyan igéket olvashattunk föl, amelyben kiderül az, hogy te milyen Isten vagy, hogyan viszonyulsz a teremtettséghez, és hogyan viszonyulsz ebben az emberhez, ahhoz, aki saját maga választhatja meg, hogy milyen módon éli az életét. Urunk, arra kérünk, hogy nyisd meg a mi szemünket, hagyd lepleződjön le mindaz, ami helytelen benne, és imádkozunk azért, akik ezeket az igéket még talán nem vették komolyan, és magukra ismernek, talán gyermekeink, fiataljaink, vagy azok, akik talán nem sokszor voltak még itt közöttünk. Vágyunk arra, Istenünk, hogy hadd nyíljon meg a szemük arra, hogy téged kell választaniuk ahhoz, hogy igazságban élhessenek, üdvösségük lehessen, és egy boldog jövő várományosai lehessenek. Kérünk, hogy áld meg az igéket, és szeretnénk azt, hogyha a te lelked átformálna bennünket a te képedre. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Testvéreim, több olyan cikket, vagy ha lehet ezt mondani, mostanában szokás ezt a kifejezést használni, hogy együtt gondolkodást lehet átélni, megélni, vagy cikket olvasni, akár interneten, vagy bármilyen más ilyen fórumokon, ahol hívják az embereket az együtt gondolkodásra. És én többször hallottam már, meg olvastam miért, hogy az együtt gondolkodásban egy valamit nem szeretnek az emberek, a kinyilatkoztatást. Amikor valaki oda megy, és kinyilatkoztatja, hogy mi az igazság. Ugye az már tovább nem együtt gondolkodás, hanem az már onnantól kezdve valaki megmondta, hogy mi a teljes valóság, aki nem igazodik hozzá, onnantól kezdve mondhat bármit, nincs igaza, nem foglalkoznak vele. Hát mondhatják sokszor, hogy a keresztények sokszor ilyenek, sok kérdésben, hogy megvan a véleményük, ezt mondja az ige, így kell csinálni, és innentől kezdve nincs ettől eltérés, mert hogyha eltérés lenne, akkor, ahogy az ige szakaszunk jelzi is, akkor a bűnös életvitelnek lenne egy olyan formája, amit az Isten már nem tud elfogadni. És azt látjuk, ami felolvasott igényben, hogy az Isten maga használja ezt a szót, hogy kinyilatkoztat számunkra valamit. Kettő dolgot nyilatkoztat ki számunkra, és mi sokszor csak az egyikkel foglalkozunk, vagy inkább így mondanám, hogy többet foglalkozunk az egyikkel, mint a másikkal. Azt olvastuk a 16. versben, mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére, először a zsidóknak, majd pedig a görögöknek, mert abban Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki. Isten ki akarja nyilatkoztatni az ő igazságát, és a 18. versben szintén elhangzik ez a szó, Isten ugyanis kinyilatkoztatja a maga haragját a mennyből az igazság útját álló gonosz emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen. Az igazságot is kinyilatkoztatja az Úr, és a hazugságot is kinyilatkoztatja az Úr, azaz a haragját nyilatkoztatja ki, hogy az ő haragja az ember által vélt, vagy annak megélt hazugságra hogyan fog rázúdulni. És nagyon sokszor mi szeretjük az evangéliumot csupán úgy hirdetni, hogy jó az Isten, jóságos az Isten, szeret az Isten, szükséged van az Istenre, ő nagyon vár téged, hogy közeledj hozzá, ő nagyon akarja ezt, és ez mind igaz, testvéreim, tehát nehogy valaki ezek után ezekről ne beszéljen, ez mind igaz, viszont azt mondja az ige, hogy Isten kinyilatkoztatja a maga haragját is a mennyből. A maga haragját is azokra, akik az ő igazságát, akik az ő valóságát elutasítják. A 20. versben azt mondja az ige, láthatatlan valóját, azaz örök hatalmást és istenségét meglátja alkotásain az értelem a világ teremtésétől fogva. Azaz, Isten először dicsőségét, azaz örök hatalmát és istenségét teszi nyilvánvalóvá a teremtettségben. Örök hatalmát és istenségét. Azt mondja a mi igénk, a 19. Zsoltár, hogy az egek hirdetik az Isten dicsőségét. Az egek hirdetik. Emlékszünk rá, hogy mi nagyon sokszor találkozunk azzal a kérdéssel, hogy azokkal mi lesz, akik nem hallanak a Krisztusról. Akár valamilyen afrikai törzs, akihez még nem jutott el az evangélium, talán nem túl sok ilyen van már, de mégis emberek szeretnek kötözködni, és nem az a válasz, hogy figyelj, oké, akkor elviszed hozzájuk, hogy mert lehet, hogy még nem hallottak. Vidd el, itt a nagy lehetőség. Tessék, vidd el, hogyha annyira zavar téged, hogy ővelük mi lesz, akkor vidd el hozzájuk az igét. De nem erre megy ki a játék, ugye ezekben a kérdésekben, hanem arra, hogy csűrés, csavarás, az önigazság valahogy erőt törjön a kinyilatkoztatás fölött, és mi pedig rögtön erre az igeszakaszra mutatunk, hogy nézzük csak meg, mit mond az Úr. Az ő dicsősége megismerhető a teremtett világ által. Honnan mondhatjuk ezt biztosra? Hát testvéreim, hogyha Jób könyvét kikeressük, akkor emlékszünk rá, hogy mit mondott el az Úr Jóbnak a 37. fejezettől egészen a 41. fejezetig. Mit mondott el? Miről beszélt ott a megváltás csodálatos művéről, Jézus Krisztusról, hogy hogyan jön el a világba, és hogyan hal meg majd az emberekért? Ilyenekről beszélt ott? Egyáltalán nem ilyenekről. Elmondja, hogy kinek a szavára jön fel a nap, hogy a te helyed hol van, meg az én helyem hol van. Tulajdonképpen ezt mondja el az Isten ott Jóbnak, és Jób, hogy válaszol erre? Pedig nem hangzik el az előbb említett dolog sok minden, amit mi már tudunk az ige által, hogy Jézus Krisztus mit tett értünk, és hogyan jelentette ki számunkra az atyát, hanem amikor mindez elhangzik 4 fejezeten keresztül, hogy az Isten mit cselekszik, az Isten cselekvése micsoda, akkor Jób azt mondja, eddig még csak hírből hallottam rólad, de most már saját szememmel láttalak. Ennyit mond Jób. Hogy most már saját szememmel láttalak, és még tovább megy, ezért visszavonok mindent, bűnbánatot tartok porban és hamuban. Nem hangzottak el teológiai, mélységes dolgok, hanem Leviatánról van ott szó, meg a különböző csillagképekről, meg nagyon sok minden másról, és mégis eljut Jób a bűnbánatra. És testvéreim, ez egy döbbenetes dolog, hogy mi nagyon sokszor jogosan, mivel ismerjük az igazságot, ismerjük az Isten evangéliumát, az, hogy az Isten hatalma az üdvösségre az evangélium, ezért szeretnénk ezt jól megélni, mégis az Isten dicsősége, az ő hatalma, és istensége el tud jutni minden egyes emberhez ezen a világon, úgy, hogy az emberek bűnbánatra jussanak, oda jussanak, hogy elismerjék Isten följebb valóságát, és el akarják kezdeni követni. Aztán nem csak a dicsőségéről beszél, hanem a 18. versben azt mondja, hogy a haragját nyilatkoztatja ki, azok ellen, akik a teremtőről nyert tudásukat elnyomják. Milyen sokszor valamit tudunk az Istenről, de úgy szelektíven tudunk valamit. Erre kicsit szemet hunyunk, e fölött egy picit szemet hunyunk. Tudjuk ugyan, de inkább más valamire fókuszálunk, és azt próbáljuk jobban csinálni, mert kényelmesebb valami fölött szemet hunyni. Hát testvéreim, azokra jön a harag. Azokra jön a harag, akik az Isten kinyilatkoztatását elnyomják. Aztán azt mondja az ige, hogy harmadszor a bűnösök megigazításának a módját jelenti ki az evangéliumban, tehát a 17. versben, és negyedszer a hatalmát nyilatkoztatja ki azzal, hogy megváltja a hívőket. Hogyha így visszafele mentünk volna a 20. versből, tehát dicsősége, haragja, igazságossága és hatalma. És testvéreim, akkor, amikor Isten fölajánlja azt az utat, hogy választhatjuk őt, akkor emlékszünk rá, hogy az Ószövetségben is, Mózes 5. könyvében is, és több helyen is hányszor előfordul, hogy eléd tárom az életet. De te választhatsz mást is. Eléd tárom azt, hogyan lehetsz olyan ember, aki életet nyer. De te választhatsz mást is. Választhatod a halált is. De mindig buzdít arra, hogy válaszd. Válaszd inkább az életet. Válaszd azt, ami az életet jelenti. És testvéreim, az Úr azt szeretné, hogyha nem csupán az örömhírről, úgy, mint Isten igazságáról beszélnénk, és próbálnánk ezt a kinyilatkoztatást továbbadni, és ezt nagyon fontos mondanunk, hogy ez nem a mi kinyilatkoztatásunk, ez nem a mi fejünkből pattant ki, amikor mások azt mondják, hogy ez túlságosan merev dolog, ebből miért nem engednek a keresztények, hanem azért, mert a valóságból nem engedhetünk. Gyermekeinket és a hitoktatás órán is beszéltünk egy-két ilyen dologról, hogy milyen szabályok vannak, miért van 10 parancsolat. Volt egy ilyen kérdés a könyvünkben, hogy mi a például egy ilyen bibliaismeret órának is vannak szabályai. Milyen szabályai vannak egy ilyen bibliaismeret órának? Hát én próbáltam ilyesmire kiukadni, hogy mondjuk, amikor becsöngetnek, akkor elkezdődik az óra, aztán utána, amikor kicsöngetnek, akkor befejeződik az óra, például ilyen szabályai is vannak egy ilyen órának, de egy ilyen választ kaptam, hogy hát, hogy ne utáljuk a lelki pásztorunkat. Ez is egy szabálya lehet az ilyen órának, aztán kérdeztem, hogy miért ez fennáll? Azt mondta az illető, hogy nem áll föl, de ez is egy szabály lehet, hogy ezt ne csináljuk. Hát jó az, hogyha szabályként tekintünk ilyen dolgokra, persze az már kicsit talán nagyobb baj, hogyha fölmerülnek ilyen dolgok a mi életünkben, de szeretné azt az Úr, hogy olyan szabályok mentén éljük az életünket, amelyet ő adott. És a teremtettségből kiderül, hogy a világnak szabályszerűségei vannak. Megparancsolhatjuk mi az ősznek, hogy bocs, de várjon már még egy néhány hónapot, de jön, roham léptékkel jön, itt vagyunk benne. Vagy megparancsolhattuk volna a kisgyermekünknek, hogy ne, akkor szülessen a születés rendjének, de megérkezett. Megérkezett. Olyan törvényszerűségek vannak, hogy ha az ember ellene megy, akkor tapasztalni fogja az abból következő átkot. Az abból következő átkot. Manapság Isten haragjának az említése is zavart, sőt, hitetlenkedést kelt ki az emberekből. Pedig a hegyi beszédben a gyilkossággal azonos ítélet alá esik a Máté 5.22-ben, még akkor is, amikor pár emberi természetünk megnyilvánulásának tartotta. Mégis az Isten haragja az valós. Miért? Azért, testvéreim, mert az Isten haragja az nem olyan, mint az emberé. Ahogy Jakab mondja, az ember haragja nem szolgálja Isten igazságát. Nem szolgálja, testvéreim. Miért? Azért, mert az ember haragja sokszor fékezhetetlen indulat, vagy hiúságból eredő valamilyen gondolat vagy cselekedet. Az ellenségességgel, rossz szándékkal, sőt, sokszor a bosszú szomjal tele való értület. Az ember haragja ilyen, de testvéreim, az Isten haragja az nem ilyen. Az nem abból táplálkozik, hogy hogyan tudnám megbüntetni az embereknek, hogy így viselkednek, hanem az ember haragja a bűnre irányul. A bűnre haraggal válaszoló Isten, aki mélyen gyűlöli a gonoszt. És testvéreim, az Isten haragja a bűnre irányul, és nagyon sokszor, hogyha mi erkölcsi konfliktus esetén a harag helyett szeretettel viszonyulunk, akkor hibát követünk el. Ugyanis Isten pont attól Isten, hogy erre valamilyen választ ad. És a helytelen válasz az Isten részéről a semlegesség volna. Isten testvéreim nem semleges. Nem semleges, és ez nagyon fontos, hogy haragjában nyilvánul meg szent gyűlölete, és kérlelhetetlensége a gonosszal szemben, és a gonosz feletti mondott igazságos ítélete a haragjában nyilvánul meg. Aztán mivel szemben nyilatkoztatja ki Isten a haragját, testvéreim? Mivel a gonosz ellen irányul, ezért azt látjuk, hogy a hitetlenség és a gonoszság ellen irányul. A Szentírásból elég világosan kitűnik, hogy a bűn lényege az istentelenség, és a próbálkozás, hogy az ember megszabaduljon Istentől, de mivel erre képtelen, feltett szándéka, hogy úgy éljen, mintha ez lehetséges volna. A jóság lényege viszont az Istenhez való hűség az, hogy szeretjük őt egész lényünkkel, és boldogan engedelmeskedünk neki. Istentelenség, amiből egyenesen következik a gonoszság. Istentelenség, ami az Isten elé irányul, gonoszság, ami az embertárs felé irányul. Ott a bűnlajstromba, majd a legvégén, ahol 21 dolgot felsorol Pál apostol, egyébként egy másik bűnlajstromban, ahol 2 Timóteus 3, 2.9-ben, ott 18 dolgot sorol föl, de láthatjuk, hogy mennyire jelen van az önmagunkról való téves hiedelem, hogy mennyire mi szabhatjuk meg a törvényeket, mennyire mi állhatunk azok fölött, és mennyire kiderül számunkra az ige alapján, hogy Isten harag kinyilatkoztató Isten, és nem maradhat semleges, és nem válaszolhat szeretettel akkor, amikor olyasmi történik, ami számára nem kedves és utálatos. Azt is látjuk, hogy mennyire véresen komolyan veszi mindezt, hogy Jézus Krisztusnak a halálával kellett mindezt eltörölnie, és csak így tudta ezt megsemmisítenie. Testvéreim, az Isten a jóságát akarja kinyilatkoztatni, de ki kell, hogy nyilatkoztassa akkor a haragját, amikor az emberek úgy nyilatkoznak hozzá, úgy viselkednek vele, hogy az ő általános kinyilatkoztatását semmibe veszik. Vagy legalábbis nem úgy törődnek vele, ahogyan az Úr szeretné, hogy törődjenek. Az általános kinyilatkoztatás mellett van a speciális, vagy a különleges kinyilatkoztatás is. Az általános kinyilatkoztatásról beszél itt elsősorban az igénk. És az általános kinyilatkoztatás az, ami mindenütt és mindenkinek megadatik. Mindenhol és mindenki számára elérhető. Aztán az általános kinyilatkoztatás olyan, hogy természetes, mert a természet rendje által következik be. Aztán folyamatos is, hiszen a világ teremtése óta fennáll, ahogy mondja a 19. Zsoltár, nappal a nappalnak adja át a szót, az éjjelnek adja tudtul. Aztán azt is láthatjuk, hogy a teremtéshez kötődik. Ellentétben a speciális kinyilatkoztatáshoz kell az Úr igéje, vagy kell az Úr Jézus Krisztusról való tudás, az, hogy ismerjük azt, hogy mit tett értünk Jézus Krisztus. A speciális kinyilatkoztatás nem mindenütt és nem mindenkinek adatik meg, hanem Krisztus és a bibliai szerzők által adatik meg bizonyos embereknek bizonyos helyeken. Aztán nem csupán természetes, hanem inkább, ha lehet így mondani, természet fölötti, mert tudjuk, hogy senki más nem született természet fölötti módon, csak Jézus Krisztus. Nem beleilleszthető a természetesbe. Aztán nem csak nem folyamatos, hanem tudjuk, hogy végső, és be fog fejeződni a kinyilatkoztatás Krisztusban, és a Szentírásban ez megadatott. Tehát a zsidókhoz írt levél úgy kezdődik, hogy ezekben az utolsó időkben az ő fia által nyilatkoztatja ki magát, és nem a teremtéshez kötődik csupán, hanem az üdvösség megteremtéséhez kötődik, amely Isten dicsőségét Krisztusban mutatta meg, hogy az üdvösséget elhozta az ember számára. És testvéreim, hogyan nyilatkoztatja ki Isten a haragját? Erre sok elképzelés van, és azt gondolják egyesek, hogy majd az utolsó ítéletkor nyilatkoztatja ki. Hát nem csupán az utolsó ítéletkor, de valóban ott is ki lesz nyilatkoztatva. Erről beszél a Tesszalonikai levél és a Római levél is, majd fogunk ezzel még foglalkozni a második és a harmadik fejezetek kapcsán. Aztán Isten haragja sokszor az állam igazság szolgáltatásában is kézzel fogható. Látjuk azt, hogy azok a bűnök, amelyek utálatosak az Isten előtt, nagyon sokszor olyan bűnökbe keverik az embereket, amelyek utálatosak az embertársak előtt is, és erre van igazságszolgáltatás, hogy büntetést kapjanak, de igazándiból a jelenbeli megnyilvánulásának akar az Úr hangot adni, és azt mondja a 24. verstől, ezért kiszolgáltatta őket Isten szívük vágyaiban, a tisztátalanságnak, hogy meggyalázzák egymás testét. Kiszolgáltatta őket az Úr. Nem a jövőben, nem a múltban, hanem a jelenben. A jelenben tesz valamit az Úr. A kinyilatkoztatás, apokalüptó, ismerős lehet ez a szó, a leleplezés, talán egy szobor leleplezésére, hogyha gondolunk, ugye amikor még nincs leleplezve, akkor van ott valami forma. De amikor lelepleződik, akkor kiderül, hogy kinek az arcképe esetleg, tehát akkor jobban rá lehet ismerni a vonalakra. Az Úr így akarja kinyilatkoztatni és lelebbenteni a fájtlat. Arról, hogy kicsoda ő, és hogyan érdemes hozzá viszonyulni. És testvéreim, azt látjuk, hogy azok az emberek, akik elutasítják mindezt, kiszolgáltatja őket, magyarul kivonul onnan. Az Isten kivonul onnan, ahova nem hívják meg őt, oda esetleg elmegy, de az Úr Jézus mondja a példázatában, amikor a szőlőművesek hogyan viszonyulnak hozzá, hogy eljött először proféták által, aztán némelyeket megverték, másokat megölték, aztán legutoljára az ő fia által. Szeretné igazándiból birtokba venni mindazt, ami az övé. Hogy imádkozunk? Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Imádkozzuk ezt, Uram, vonulj be a mi életünkbe, vonulj be a mi családunkba, vonulj be a mi gyülekezetünkbe, vonulj be a mi városunkba, vonulj be a mi közösségeinkbe, vonulj be. És mit csinál az ember? Legtöbbször kiszorítja, és nem ad neki helyet, és mit csinál az Úr? Kiszolgáltatja őket, kivonul onnan, kivonul magára, hagyja őket. Emlékszünk rá, amikor kiszolgáltatta kivonultatta az első emberpárt az Édenkertből, akkor nem hagyta annyira magára őket, hogy teljesen étlen, szomjan és ruha nélkül maradjanak, hanem azért a föld csak adja a termőerejét, azért csak gondoskodott valamilyen ruházatról, amihez valószínű állatot kellett leölnie, mert bőrruházatot olvasunk ott. És az apostolok cselekedetei 14-ben, ahol Pál apostol elmondja, hogy fölhozta a jókra és a gonoszokra is, hiszen esőt adott, termést adott, szívbéli örömöket adott, tehát az Úr itt van ezen a világon, de nem úgy nagyon sok ember életében, mint aki a személyes istene, hanem csak úgy, mint akit jó lenne minél inkább száműzni, csak annyira adja meg, amire szükségem van, de utána a többit az bízza rám. És testvéreim, nagyon sokszor ebbe a hibába eshetünk, és esnek az emberek, bár itt a pogányokról van elsősorban szó ebben az ige szakaszban, de azért azt mondja az ige, ezért kiszolgáltatta őket Isten szívük vágyaiban a tisztátalanságnak, hogy meggyalázzák egymás testét. Amikor meggyalázottan, emlékszünk a tékozló fiú, meggyalázottan azt mondja, hogy hát te hova süllyedtem, te jó ég, hova süllyedtem, honnan indultam, és hol vagyok most? Hova süllyedtem? Én egy herceg vagyok, egy gazdagság várományosa vagyok, egy olyan ember vagyok, akinek az atyából fakadóan előjogai vannak, és itt vagyok olyan tisztátalan helyzetben, hogy amit a tisztátalan állat eszik, még abból se kapok igazándiból. Még abból se kapok, amit a tisztátalan állat eszik. És testvéreim, milyen sokszor ráébred az ember, hogy mit csinálok? Mit csinálok? Hova süllyedtem? Hova süllyedtünk? Hova lehet süllyedni Isten nélkül? Nagyon-nagyon mélyre. Ezt a következő igeversek arról szólnak, hogy hova tudott süllyedni ez a kor, és a korábban Sodoma és Gomora, és a többi olyan ember, aki úgy gondolta, hogy Istenre, ha tud is róla valamit, de nincs szüksége, majd egyedül megoldja. Tehát kiszolgáltatta őket, azaz nem avatkozott tovább be. Nem avatkozott be, tehát Tehát a kiszolgáltatás nem Isten cselekvő munkája által történik, beavatkozása által történik, hanem éppenséggel a be nem avatkozása révén azáltal, hogy hagyja, hogy az emberek a saját útjukat járja. Isten ott hagyja a megrögzött bűnösöket a vállalt önzésükben. És testvéreim, Isten haragja tehát eltökélt és tökéletesen igazságos kérlelhetetlensége a gonosszal szemben. És azt látjuk, hogy elkezdi ecsetelni az igénk a pogány romlottság elmélyülésének 3 fokozatát. Arról beszélt az ige, hogy mennyire lehet, mennyire vetkőzhet ki maga az ember a teremtettség, az Isten általi teremtettség képmásából. Ugye az Úr azt tervezte, hogy az ő képmásai legyünk ezen a földön, és hogyan vetkőzhet ki. Isten ismeretük nem vezette őket Istenfélelemre. Ez az első lépcsőfok. Valamit megismertek az Istenből, valami úgy sejlett nekik, de nem Isten tiszteletre buzdította őket, és nem abba az irányba vezette el, nem az Istenfélelemre vezette el őket, hanem arra, hogy kihátráljanak. Fiatal felnőttek óráján a magvető példázatával foglalkoznánk majd, és döbbenetes ott is ez a fokozatosság. Döbbenetes az, ahogy elindul a nagyon kemény talajtól, a teljesen beton, szinte beton kemény talajtól, ahol hát nem tud gyökeret verni egyetlen mag sem. Elindul, aztán utána van egy pici termőréteg, aztán utána van nagyon komoly termőréteg, ahol ami termését tudna válni, csak hát ott vannak a bogáncsok, a tövisek, amik igazándiból megfojtják, és utána csak a negyedik a jó mag, a jó talaj. A jó talaj, amely a magnak a legideálisabb, hogy termést hozzon. Isten ismeretük nem vezette őket Isten félelemre. Nem azt táplálta, hogy még inkább kötődjenek, még inkább közeledjenek az Úrhoz, hanem azt látták, hogy ez sok áldozattal talán, sok lemondással, sok önmagunk visszaszorításával járna, és elindultak a saját útjukon. Azt olvassuk tehát, ezért kiszolgáltatta őket Isten szívük vágyaiban a tisztátalanságnak, hogy meggyalázzák egymás testét. Az ilyenek Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, és a teremtményt imádták és szolgálták a teremtő helyett, aki pedig egyébként áldott mindörökké, mondja itt az ő pálapostól az ő magasztalását. És azt látjuk, hogy az istentelenség erkölcstelenséghez is vezet. És nem lehet valaki úgy kedves és szép az Isten előtt, hogy istentelen legyen. Az Istenről alkotott hamis kép a nemiség hamis értelmezését eredményezte itt is. Isten szándékával egyező szexualitás emberségünk felemeléséhez járul hozzá. Az Isten ellenes pedig az emberségünk lerombolásához járul hozzá. Aztán mondja tovább a 25-től a 27. versekig, ezért kiszolgáltatta őket Isten gyalázatos szenvedélyeiknek, mert asszonyaik felcserélték a természetes érintkezés a természet ellenessel. A felcserélés, testvéreim, először ismeretük nem vezette őket Isten félelemre, hanem pótolta, helyettesítette valamivel. Hát testvéreim, a mai kor ennek nagymestere. A mai kor ennek óriási nagymestere. Az ember már nem nagyon tudja elhinni, hogyha ki van írva valamire, hogy paradicsom püré, hogy abba paradicsom van. Vagy hogyha ki van írva valamire, hogy csokoládé, akkor mi van benne? Csoki van benne? Valóban csokoládé van benne? Vagy pedig ilyen-olyan anyagok? És testvéreim, a világ manapság is, és nagyon sokszor erről szólt, hogy valamit fölcserélünk, olyan, mintha. Nem az, de olyan, mintha. És testvéreim, nagyon nagy hiba ez, mert a gyalázatos szenvedélyeknek szolgáltatta ki őket, és azt mondja itt az ige, hogy fölcserélték önmagukban. És testvéreim, mindig nagyon nagy baj történik akkor, amikor mi föl akarjuk cserélni. Több ilyen igeszakasz van a Bibliában, hogy mit akarnak az emberek fölcserélni, a természetest a természet ellenesre. Az Isten igéje szerint valót, az Isten igéje ellenesre. És testvéreim, tudjuk, hogy talán nem véletlen, hogy ezt a példát hozza Pál apostol homoszexualitással kapcsolatosan, mert manapság is tapasztaljuk ennek a meleg lobbinak a jelenlétét. És azt látjuk, hogy nagyon sokan megpróbálják akár ezzel az ige szakasszal is megmagyarázni azt, hogy itt igazándiból Pál apostol nem arra gondol, amire mi úgy általában gondolunk, hanem tulajdonképpen ez csak egy illusztrációnak használja, az Isten haragjára. Tehát itt a homoszexualitás csupán egy illusztráció, mondják ezt egyesek. Itt nem maga a homoszexualitás a bűn, hanem a harag azzal, amivel foglalkozni kell. Aztán azt is mondják, hogy mivel eléggé elterjedt volt a kicsiny korúaknak a megrontása abban az időben, és a kihasználása, a megalázása, ezért tulajdonképpen inkább csak erre kell figyelni, meg ezt nem szabad elkövetni, tehát a kicsinyekkel, a 18 év alattiakkal, aztán még egy harmadik érvet is hoznak, hogy tulajdonképpen itt a természet ellenesség azt jelenti, hogy aki igazándiból arra van predesztinálva, hogy ő heteroszexuális legyen, ő neki tulajdonképpen ez egy ő neki bűn. Aki viszont erre van predesztinálva, hogy ő neki erre van eleve elrendelve, hogy ő neki a saját neműek közül kell megtalálnia a társát, annak ez nem bűn. És testvéreim, olyan sok mindent ki tud találni az ember, csak hogy megmagyarázza, hogy itt tulajdonképpen ezt hogyan kellene érteni, hogy igazándiból mindenkinek jó legyen. De testvéreim, a kinyilatkoztatást nem lehet úgy érteni, ahogy mi akarjuk értelmezni. Ezért nagyon fontos, hogy úgy kell érteni, ahogy az Isten akarja számunkra értelmezni. Ezért szoktuk mondani, hogy mindig a Biblia magyarázza legjobban a Bibliát. Olvashatunk mi könyvtárnyi irodalmat, ha a Bibliát nem olvassuk. Olvashatunk mi nagyon jó hívő, szuper hívő könyveket, ha az igét nem olvassuk. Mert Sodoma és Gomoránál én nem gondolom, hogy ez csupán egy illusztráció lett volna, hogy ott egy jó pár százan vagy jó pár ezren meghaltak. Szerintem nem egy illusztráció volt, attól egy picit több volt. És az Úr azt akarja, hogy mi, amikor elé jövünk, akkor úgy lássuk mindazt, hogy azon gondolkodás, amely kifacsarja, ami az Isten szerinti, az a gondolkodás abból az életből az Isten ki fog vonulni. És amikor az Isten kivonul, akkor elkezdődik egy nagyon mély süllyedés. És azt látjuk, hogy a méltatlan gondolkozásuk rombolja az emberi közösséget, felborítja az értékrendet, és tulajdonképpen szétzülleszti a társadalmat. És elkezdik nagyon sok mindent sorolni, 21 dolgot, azzal kapcsolatban, hogy a hamisság általános bűnként, hamisság, gonoszság, kapzsiság, rosszaság, hogyan viszonyul, hogy hogyan érkezik meg az ember életébe. Aztán a megromlott emberi kapcsolatokról is elkezd mondani, az irigység, gyilkosság, a versengés, az álnokság, a rossz erkölcs, aztán a rágalomra és a becsületsértésre is utal, amikor azt mondja, hogy ajtók mögött suttogók, vagy hátba támadók. Aztán beszél a büszkeségről, amikor valaki istengyűlölő, dőfös, kevély, dicsekedő, és utoljára pedig beszél arról a viszonyulásról, ahogy a rosszban mesterkedők szüleiknek engedetlenek, kíméletlenek, szószegők, szeretetlenek és irgalmatlanok. Testvéreim, megismerték az igazságot, és figyelmen kívül hagyták ezt az ismeretet. Testvéreim, az Istennek valóban van igazsága, amelyet kinyilatkoztat, és van haragja, amelyet kinyilatkoztat. Én úgy gondolom, hogy habitusunkból fakadóan, vagy az egyik, vagy a másik ról tudunk sokat beszélni, vagy talán sokkal inkább arról megnyilvánulni. Ismerünk olyan embereket, aki állandóan ostorozza, hogy jön az ítélet napja, mindenki meg fog halni, elvisz minket az örök tűz, és folyamatosan ezt nyomja, és már mindenki menekül tőle. Mert testvéreim, az igazság az, hogy ezt erről az Úr Jézus Krisztus is beszélt. Emlékszünk rá, találkozott ilyen emberekkel, találkozott 5 férjet elfogyasztó asszonnyal, És az ő haragját hogyan nyilvánította ott ki? Azt látjuk, hogy az Isten haragja a kegyelem fölajánlása által jelen van ebben a világban, és a kegyelem elutasítottsága által kezd kibontakozni az ember életekbe. Mi sokszor csak mit veszünk észre? Az, hogy valaki életében ezeknek a haragnak a megnyilvánulásai, például ebből a 21 bűnből melyik van jelen. Nem baj, hogyha ott van egy kicsit átolvasgatjuk ezt a bűnlajstromot, és hogyha még keresünk a Bibliában, mert úgy olykor észrevehetjük magunkat, hogy az az Isten haragja, ami jogos, sokszor a mi haragunk, amely meg talán ebből fakad, nem azt eredményezi, hogy az embertársam felé helyesen képviselem az Urat. Mégis az Isten kinyilatkoztatta magát. Kinyilatkoztatta magát, és kinyilatkoztatja magát mindenkinek. Adja meg, hogy ez a kinyilatkoztatás olyan választ kapjon, hogy ne elutasításon, figyelmen, kíváson legyünk, hanem ne egyet értsünk a gonosszal, és az utolsó versre szeretnék még rátérni. Ezek ismerik ugyan Isten igazságos rendjét, amely szerint halálra méltók, akik ilyeneket tesznek, mégis nem csak teszik ezeket a dolgokat, hanem azokkal is egyetértenek, akik ilyeneket tesznek. Tudják, hogy halálos, amit tesznek, mégis inkább egyetértenek. Nem baj az, ha sokan vagyunk. Nem baj az, ha még többen vagyunk. A sátánnak ez a taktikája. A sátánnak csak a túlerővel próbál valamit tenni. Adja az Úr, hogy annak ellenére, hogy a túlerő elég nagy ebben a világban, mi mégis ragaszkodjunk ehhez a kinyilatkoztatáshoz, és ha azt mondják, hogy velünk sok mindenben nem lehet együtt gondolkodni, akkor azt nem kell szégyelnünk, de hogyha van olyan, amiben az együtt gondolkodásban tudunk előrevinni dolgokat a mi környezetünkben, akkor adja az Úr, hogy ezeket tudjuk úgy képviselni szeretettel, őszintén, ahogy Jézus tette az akkori bűnösök felé. Amen.